Kedves hallgatóm! Rut könyve alapján is láthatjuk, hogy a mózesi törvény gondoskodott a gyermektelen özvegyasszonyokról. Ennek a gondoskodásnak két célja volt, amiket most megemlítünk, de lehettek más céljai is. Az első az, hogy a törvény által Isten védelmezni akarta a nőiséget. Meg tudod érteni, hogyha egy férj meghalt, és hátrahagyott maga után egy gazdaságot, egy szőlőskertet, meg egy junyájat, akkor az asszonynak nehézségei támadtak. Ezért azonnal követelhetett egy fiútestvért, vagy a legközelebbi rokont, és annak kellett döntenie ebben a kérdésben. A törvény védelmezte a nőiséget. Hallottam már olyan bírálatot, hogy a Biblia a férfiak könyve. Barátom, amikor valaki ilyen nyilatkozatot tesz, nyilvánvalóan még nem olvasta el gondosan ezt a könyvet. Olykor arra vagyok kíváncsi, hogy a férfinak van-e valamilyen esélye. Itt nincs esélye, ez bizonyos. A másik ok az, hogy Isten védelmezni akarta a földtulajdont. Isten nem csak Izrael népének adta Palesztina földjét, nem csak megadta mindegyik törzsnek a maga külön földterületét, hanem odaadott minden egyes családnak egy bizonyos területet. Valamennyi családnak megvolt a maga földje. Amint láttuk, a család elveszíthette a földjét. De a jubileumi évben az automatikusan visszatért az eredeti tulajdonoshoz. Egy özvegy azonban kimehetett és férjhez mehetett valamelyik idegenhez, aki megszerezhette volna a földtulajdonhoz való jogot. Isten azonban védelmezte azt az ingatlant. A legközelebbi rokonnak kellett elvennie őt, hogy lehetővé váljék a földtulajdon megtartása a nemzetben, a törzsben és a családban. Úgy tűnik nekünk, hogy ez nagyon furcsa törvény, de nyilvánvalóan jól bevált Izrael földjén. Rut egy gyermektelen özvegy volt, és az az ingatlan, ami a férjéhez tartozott, elveszett, mert ő és Naomi szegénységbe sodródott. Neki teljes joga volt követelni Boázt, mivel ő volt az egyik közeli rokon. Amint Naomi már jelezte, ő az egyik kiváltó rokon. A tény az, hogy Boáz ennek utána járt, de a keze meg volt kötve. Nem követelhette Rutot feleségül. Csak Rut tehette meg ezt a lépést. Neki kellett követelnie őt, mint férjet. Egy kicsivel később meglátjuk, hogy történetesen volt egy másik rokon is, aki valójában még közelebbi volt, mint Boáz, és Rut követelhette őt is, ha akarta. Boáz nem tudja, hogy melyiküket kéri. Ezért Boáznak várnia kell, amíg Rut lépéseket tesz. Mivel Rut nem tesz lépéseket, Naomi veszi át az ügyet, és ezt mondja Rutnak. Tudatnod kell azzal az emberrel, hogy te őt akarod, mint kiváltó rokont. Most itt látunk egy nagyon furcsa eljárást. Hogy ezt megértsük, szükséges ismernünk annak a kornak a cséplőszérűjét. Mivel egy mezőgazdasággal foglalkozó népről van szó, nagyon sok törvény a földművelésre vonatkozik. A mózesi rendszer nem csak Izrael népének szólt, hanem szólt annak a földnek is. Azt nagyon különösen és sajátságosan vonatkoztatták a földre, amelyet Palesztinaként ismerünk. Ezért itt van egy törvény, ami a cséplőszérűvel és annak a kornak a szokásaival kapcsolatos. Rendszerint a cséplőszérű valamelyik dombtetőn volt, hogy a szél kifújja a polyvát a gabona közül. Ez a szőlőpréssel ellentétben a hegytetőre volt elhelyezve. De a szőlőprés a hegytövében állt, mivel könnyebb volt a szőlőt lefelé cipelni, mint fölfelé vinni a dombra. A szőlőprés, ahogy emlékszel rá, az a hely volt, ahol Gedeon is csépelte a gabonát. Azért volt len gabonát csépelni, mert elrejtőzött a midjániaktól, akik koldusbotra juttatták Izraelt. Az Úr angyala jelent meg neki, de ne mond nekem, hogy Istennek nincs humorérzéke, és így szólította meg őt. Az Úr veled van, erős vitéz. Bírák könyve, 6. rész, 12. vers. Gedeon lent volt a szőlőprésnél halálra rémülten, amikor fönn kellett volna lennie a dombtetőn. El tudott képzelni kiábrándultságát, amint feldobja a gabonát a levegőbe, és mivel nincs szél odalent a hegy lábánál, a polyva és a gabona visszahull a nyakába. Azt hiszem, Gedeon nagyon elkeseredett. Aztán, amikor az Úr angyala megjelent neki, és ezt mondta, az Úr veled van, erős vitéz. Azt hiszem, Gedeon körülnézett, hogy kivel beszél. Amikor nem látott senki mást, odafordult az Úr angyalához, és így szólt. Én velem. Nem gondolod, hogy nekem mondod azt, hogy én erős vitéz vagyok? Én vagyok a leggyávább fickó, akit valaha láttál. Barátom, Gedeon így nézett ki. De legyen hála Istennek, ő fel tudja használni a gyávát is, aki neki szenteli magát. Amikor ez a férfi az Úr kezébe került, le tudta győzni a midjániakat csupán 300 emberével. Milyen bátorítás ez nekünk is ebben az időben. Jól lehet, Rut története a Birák korában játszódik le, nyilvánvalóan az volt az a kor, amikor Izrael visszatért az Úrhoz. Emlékezz rá, hogy amíg Naomi Moab földjén volt, hallotta, hogy vége az éhínségnek, ami Isten ítélete volt. Izrael valószínűleg visszatért a nyugalom időszakába, és a cséplőszérű a megfelelő helyére, a dombtetőre került. Most pillantjuk meg a cséplőszérűt. Az agyagos földet sima felületűvé döngölték, és az rendszerint kör alakú volt úgy, hogy köveket raktak körébe. Amikor abban az országban jártam, láttam számos helyet, különösen fönn Samáriában, ahol megmaradtak ezek a cséplő területek. Az emberek sarlózták a gabonát, nem csépelték, amikor ott voltunk tavaszi időben. Ezért nem láttuk a cséplőszérű működését. Késő délután szellő fújdogált. Ameddig a szellőt érezték, addig csépeltek. A gabonakévéket szétterítették a szérűn, aztán egy szánt húzó ökör taposott rajta. Fogtak egy lapátot, földobták a gabonát a levegőbe, hogy a polyvát kifújja a szellő, és a tiszta gabona visszahújjon a szérű talajára. Amíg fújt a szél, addig ott maradtak a cséplőszérűn. Ha a szél elállt, talán napnyugtakor, 9 órakor, éjfélkor, vagy bármelyik órában, akkor nagy vallási ünnepet tartottak. Az évnek ebben az időszakában minden család fölment, és a cséplőszérű körül sátorozott, ami azt jelentette, hogy sokan jelen voltak. A lakoma után a férfiak aludni tértek a gabona körül. Mivel a cséplőszérű kör alakú volt, fejüket a gabonára tették, és a lábukat kifelé nyújtották, mint valami sátorcövekeket. Azért így aludtak, hogy védelmezzék a gabonát a rablóktól, tolvajoktól, akik oda mehettek és elvihették volna. Ez a lakomázás és az Istennek való hálaadás ideje volt a bőséges aratásért. Izrael számos ünnepnapja, az első zsengék ünnepe, sőt a pünkösd is azonosult a cséplőszérűvel. Zsoltárokat énekeltek, és Istent dicsérték a bőséges aratásért. El tudott képzelni őket ott a domb tetején éjszaka, amint föltekintettek az égbe és zsoltárokat énekelgettek? Amikor olvasod a zsoltárokat, figyeld meg különösen, hogy hány zsoltár foglalkozik ezzel a jellegzetes vallási ünneppel. A kiváltó rokon törvényének az ismeretében, amint azt az özvegyre alkalmazták, a cséplőszérű jelenetét is magunk előtt látva haladjunk tovább. Egyszer azt mondta neki az anyósa, Naomi. Leányom, keresek én neked otthont, ahol jó dolgod lesz. Rút könyve, 3. rész, 1. vers. Az egész aratási időszak alatt Naomi figyelt az ablakon át minden délután, és látta Rutot és Boázt, amint Betlehembe igyekeztek. Ez körülbelül 6 héten át történt. Most az árpát gyűjtötték, meg a búzát gyűjtötték össze. Naomi észreveszi, hogy Rut nagyon visszafogott, és egyáltalán nem igényel semmit ettől a férfitól. Nyilvánvalóan azt is észreveszi, hogy a férfi már beleszeretett. Ezért Naomi megkérdezi Rutot, hogy keressen-e nyugalmat neki. Természetesen ennek folytatása a házasság. Keressek-e házasságot neked? Emlékszel rá, hogy már a kezdet kezdetén sürgette mindkét menyét, hogy maradjanak Moáb földjén, és találjanak nyugalmat férjük házában. Most azt mondja, hogy ő keres nyugalmat Rutnak. Nézd csak, ami rokonunk Boáz, akinek a szolgálóival voltál, ma éjjel árpát szóra szérűn. Rut könyve, 3. rész, 2. vers. Ezt mondja, ez az ember, Boáz, a te kiváltó rokonod. Jogod van hozzá. Valójában, Rut, neked követelned kell őt, mint kiváltó rokonodat. Azt akarom, hogy menj föl a cséplőszérűre ma este, és tudasd vele. Mosakodj meg, kenn meg magad, vedd föl a ruhádat, és menj le a szérűre. Ne mutatkozz azelőtt a férfi előtt, amíg be nem fejezte az evést és az ivást. Rut könyve, 3. rész, 3. vers. Elmondja Rutnak, hogy várjon, amíg a vallásos lakoma véget ér. Naomi így szól. Rut, most már rajtad múlik, hogy követeld ezt a férfit, mint kiváltó rokonodat. Rut semmit sem tesz azért, hogy követelje őt. Ezért Naomi ad neki bizonyos nagyon határozott útbaigazításokat. Megmondja neki, hogy mit cselekedjék. Úgy éreztem, hogy itt van egy bűnösnek a képe, aki Jézus Krisztushoz jön. Ez a most következő 4 lépés lényeges a bűnösnek. Az első a következő. Mosakodj meg! Ha Krisztushoz mentünk, akkor nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Ezért mondta a mi urunk Nikodémusnak. Talán azt gondolod, hogy kiváló vallásos ember vagy, és az vagy, de szükséged van egy fürdőre, lelki fürdőre. Szükséged van az újjászületés fürdőjére. Urunk ezt mondta Nikodémusnak. Újjá kell születned. János evangéliuma, 3. rész, 7. vers. Barátom, ha valaha el akarsz jutni a mennybe, akkor újonnan kell születned. Át kell élned az újjászületést. Valaki megkérdezte John Wesley-t, hogy miért prédikálja mindig, hogy újjá kell születnetek, mert ez volt a kedvenc alapígéje. Ő ezt válaszolta. Megmondom neked. Azért prédikálok arról, hogy újjá kell születnetek, mert újjá kell születnetek. Nem juthatsz a mennybe, barátom, nem nyerhetsz megváltást, amíg új teremtménnyé nem válsz Krisztus Jézusban. Nem vagyunk alkalmasak a mennyországra, ha nem születünk újonnan a Szentlélek által. Ezért Naomi ezt mondja Rutnak. Nagyon keményen dolgoztál kint a mezőn, mosakodj meg. Most ez az első lépés, amit megtesz. A második, amit Naomi megmond Rutnak, hogy kenje meg magát. Miután Rut első férje meghalt, feltételezem, hogy fölvette az özvegyi ruhát, és nem igyekezett magát vonzóvá tenni. De Naomi rájön, hogy valaki érdeklődik Ruth után, és megmondja neki, hogy vegye elő azt a kis kölnis üveget, amelyet félretett, és használja bőkezűen. Még azt is megmondom neked, hogy milyen kölnit használt. Éjfél Moab földjén. Ezzel azt akarom mondani, hogy egzotikus illatszer volt. Naomi ezért mondja, hogy kenn meg magad. Ez szintén megfelel a mi keresztény tapasztalatunknak. Amikor Isten gyermekeivé válunk, akkor újszülöttek vagyunk, erről biztosítlak. De eljutunk a teljes nagykorúságra, ahol megérthetjük az isteni igazságot. Valamiről olvasunk, ami kapcsolatos a hívő megkenetésével. Minket a Szentlélek ken föl. János mondja, első levele 2. részének 20. versében. Nektek pedig kenetetek van a Szenttől, és ezt tudjátok is mindnyájan. Vagyis Isten lelke tanít meg minket minden igazságra, és mindnyájunknak szükségünk van a Szentlélek oktatására. E világon egyedül így érthetjük meg Isten igéjét, barátom. Isten lelkének oktatnia kell minket. Ez az egyik elhanyagolt tény korunkban. Jelenleg teológiai körökben sokat hadakoznak az ihletettség tanával kapcsolatban. Nagyon fontos tudnunk, hogy a Biblia Isten ihletett szava. De hihet valaki a teljes Szentírás szóbeli inspirációjában, és mégis tudatlan Isten igéjével kapcsolatosan. Miért? Föl kell ismerned, hogy nem vagy képes ezt a könyvet az emberi intellektushoz eljuttatni, és hiába várod, hogy megértsék azt. Talán megérti valaki a tényeket, megismerhet bizonyos értelmes nyilatkozatokat, de csak Isten lelke taníthat lelkieket az embernek. Pál mondja az 1. Korintusi levél 2. részének 9. és 10. versében. Hanem hirdetjük, amint megvan írva, amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Isten lelke képes megtanítani minket és vezérelni, irányítani, hogy megismerjünk minden igazságot. Mennyire fontos, hogy Isten lelke legyen a mi tanítónk. Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a lélek által, mert a lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. Szükséges fölismernünk, hogy amikor újonnan születünk, akkor megkapjuk Isten lelkének fölkenetését. Ezt ismét említi János 1. levele 2. részének 27. verse. De bennetek megvan az a kenet is, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Sőt, amire az ő kenete tanít meg titeket, az igaz, és nem hazugság. És ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. Ez nem jelenti azt, hogy semmibe vesszük az emberi oktatást vagy a földi tanítókat. Te és én vagyunk ma a haszonélvezők, akik örököltük mindazt, amit átadott nekünk a múltban élt istenfélő emberek által, akiket Isten lelke tanított. Isten adja ma is az egyháznak a tanítókat. De még a tanítók sem, és a múltbeli anyagi gazdagság összessége sem képes megvilágosítani minket, ha csak nem Isten lelke a mi oktatónk. Ruth 2. lépése nagyon fontos volt. Megmosakodott, és azután megkente magát. Ezután jött a 3. lépés. Vedd föl a ruhádat. Azt hiszem, ezzel Naomi így szólt hozzá. Ruth, gondolj arra a ruhádra, arra a kis estéi ruhára, amit valamikor hordtál, amikor fiammal együtt jártál. Olyan csinosnak néztél ki benne. Ha Boáz beléd szeretett akkor, amikor a fekete, utálatos özvegyi ruhát viselted, mit gondolsz, mit tesz, ha meglát abban a kis estélyi ruhában? Vedd föl azt a ruhát most, amit félretettél, és sohasem akartál ismét fölvenni. Ez a harmadik lépése a hívőnek is. Amikor Krisztushoz jövünk, és elfogadjuk őt megváltónknak, akkor ő lesz a mi igazságunká. Ő nem csak elveszi bűneinket, nem csak újonnan szül és tesz minket Isten gyermekeivé, hanem átadja nekünk a saját igazságát. Valójában ez az igazságosság öltönye. A római levél 3. részének 22. verse csodálatosan írja le ezt. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség. Pál erről az öltönyről úgy beszél, mint amit a bűnös ölt magára, és betakarja őt, hogy Isten minket Krisztusban lásson, és az ő igazsága legyen a mi igazságunk. Tökéletesen állunk előtte szeretett fiában. Efézusi levél, 1. rész, 6. verse. Ez az igazságosság ruhája, amit ma hordunk magunkon. Sem te, sem én nem állhatok meg a saját ruhámban. Mi ő benne vagyunk tökéletesek. A római levél 4. részének 25. verse mondja azt, hogy Krisztus, aki halálra adatott bűneinkért és feltámasztatott megigazulásunkért, hogy igazságban állhassunk meg Isten előtt. Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. 2. Korintusi levél, 5. rész, 21. vers. Az igazság ruhájába öltözhetünk, és ennek van igazán romantikus története. Imádkozzunk! Mindenható Atyám, jó Istenem! Elismerem, hogy nem állhatok meg előtted a saját igazságomban, mert az én igazságom is olyan előtted, mint a vérben megfertőztetett ruha. Köszönöm, hogy ehelyett nekem adod az Úr Jézus Krisztus igazságát, és ebbe felöltözve megállhatok előtted. Ámen.